Köszönöm szépen, Pisti! Az egyik dolog, amit meg kell osszak veletek mindjárt az elején, hogy földrajzból én sosem voltam egy erős diák. A gimnáziumban jártam földrajzórákra. A mai napig egy elveszett lélek vagyok földrajz terén, mégis ötössel végeztem földrajzt, és ezt úgy sikerült megoldani, hogy volt egy bizonyos újság, annak idején a Figyelő. És nekem az volt a feladatom, hogy havonta egyszer a Figyelőből egy összefoglalót kellett adjak földrajzot érintő kérdésekben. Ez nagyon egyszerű volt megoldani, ki kellett másolni, kijegyzetelni és 5 percben elmondani. Ez egy ötöst ért, bocsánat, hogy így mondom, a hülyének is megérte, hát még nekem. Megkaptam az ötöst, az érettsége egy kicsit más volt, hogy amely földrajzból jött az érettségi. Na most az érettségim már nem. A Figyelőből kérdeztek cikkeket, és csak hogy lássatok, hogy mennyire izgalmas élmény volt az én földrajz érettségim, az igazgató úr ült szemben, és mellette ugye a vizsgáztató szaktanár, a földrajztanár. Az igazgató egy idő után odafordult a földrajztanárhoz, és a következő kérdést tette föl. Ki volt ennek a gyereknek a földrajztanára? Sejtettem, hogy bajban vagyok, de a többi jegyér érdekében megkaptam a 4-est, úgyhogy átengedtek. Ezzel együtt, hadd kezdjem egy kis földrajzzal. Jó, most, hogy így fölépítettem a hitelességemet ezen a téren, hadd kezdjem egy kis földrajzzal. Muszáj ugyanis, ahhoz, hogy a mai szakaszt megértsük, vagy ahhoz, hogy megértsük az efezusi levelet, úgy általában egy kicsit el kell kalandoznunk Efezusba. Velem jöttök? Már nincs más választásatok, úgyhogy... Hadd mutassam meg nektek, hol van ez az Efezus. Nekem is ki kellett keresni. Ki tudja, melyik mai országban van Efezus városa? Nem létezik már ilyen város, persze. Törökország. Törökországnak a nyugati részén helyezkedik el. Annak ellenére, hogy vörös csillaggal jelölték, nem egy kommunista város. És látjátok, sok minden már kiderül. Az egyik például az, hogy egy kikötő város, tehát ez egy kereskedő város. Ezt már tudjuk róla. És én kerestem róla képet, hogy hogy nézett ki. Hát volt egy nagy Andrássy út, amit látjátok, ami bekötötte a kikötőt a színházhoz. Én nagyon szeretek, ezt el kell meséljem, földrajz. Mert fogunk beszélni arról is, hogy amit látunk, az nem mindig az, ami. Hogy mennyire jól megy nekem a földrajz, azért arra nagyon nagy képességem volt, hogy a kollégáimmal 4-5-en lementünk Szegedre. Ott volt egy előadás, amit szerveztünk diákoknak, és még délután volt, és ott álltunk a Tisza parton, tehát ez még megy, hogy a Szegednél a Tisza van. És arra viszont képes voltam, hogy meggyőztem őket, hogy a Tisza nem északról délre folyik, hanem délről északra. És fújt a szél, déli szél, jött fölfele, és a hullámok fölfele mentek. És 5 perc alatt meggyőztem őket, hogy bár arra van, de fölfele folyik. És elhitték. Az, amit látunk, nem mindig az, mint aminek tűnik. De amit itt látok, az egy nagyon valószínű képe Efezus városának. Pál, később Timóteus, ezeken az utcákon sétált. Ez egy kicsit valósabbá teszi a számunkra. Nézzünk meg néhány újabb képet. Így nézett ki a város, ebből nagyon sok minden megvan ma is. Például, hogyha itt a alsó részen nézitek, a színháztól balra lefelé van egy kis tér, van ott egy piros tetős ház, fogalmasok sincs, hogy melyikre gondolok, nem baj, majd később meg tudom mutatni. De az például így nézett ki, ennél sokkal jobban. Micsoda gyönyörű épületek voltak, nem? Ez volt a könyvtár Efezusban. Elképzeltek Pál, mikor éppen nem szolgált a zsinagógában, ott sétált az utcákon, és ilyen épületek előtt sétált el, vagy ment fel ennek a lépcsőjén. Nagyon érdekes ebbe belehelyezkedni. Aztán elkezdtem tovább nézelődni, és megpróbáltam megkeresni, hogy ma hogy néz ki Efezus. És van egy program, amit úgy hívnak, hogy Google Earth, magyarosan Google Earth. Ha ezt használjátok, nagyon jópofa dolgokat lehet látni rajta. Hadd mutassam meg nektek, hogy itt, ha ez program segítségével rázumoltok Törökországnak a nyugati részére, akkor egyre jobban kirajzolódik egy űrfelvétel, egy kicsit be kell állítani, és akkor, hogyha észreveszitek ezt az apró részt, még jobban rázumoltok, akkor érdekes dolgokat lehet látni. Mi rajzolódik ki nektek? Ott van az Andrássy út, a Nemzeti Színházzal. És megpróbáltam egy kicsit beállítani, úgyhogy nem arra, másik irányba, hogy mennyire hasonlít ahhoz a sokszor ilyen festményeket látunk, és ez nem elég valós, vagy úgy persze valaki megálmodta. Hát ma így néz ki. Hát az a színház, ami ott van, ez mind a mai napig megvan a sugárúttal együtt. Tehát lehet azokon a köveken ülni, lehet azokon az utakon járkálni, ahol Pál sétált. Hadd mutassam meg nektek a színházat. Így néz ki a színház. És hadd olvassak nektek az apostolok cselekedetéből először. Nem az egyetlen hely, ahol az efezusi gyülekezetről olvasunk, az efezusi levél, hanem Pál, hogy jutott egyáltalán kik, a kérdés, amire keressük a választ, kik ezek az efezusiak, és hogy jutott Pál Efezusba? Miért jutott Efezusba, és miért lett ott gyülekezet? Kik ezek az emberek? Annélkül, miért fontos ez? Annélkül, hogy ezt tudnánk, vagy belehelyezkednénk, nem biztos, hogy pontosan fogjuk érteni, hogy Pál mit, miért írt le, mi volt a célja, és abból mi az, ami nekünk szól. Mi az, ami nem. Jó? Na ezért nézzük meg. Hogy jutott el Pál Efezusba? Három missziós útja volt Pálnak. A másodikon megállt röviden. A harmadikon megállt hosszabban. Nem csak egy hónapra, nem csak két hónapra, hanem ott maradt 3 évig. Pál 3 évig élt Efezusban. És elkezdett gyülekezetet plántálni. Nem csak Efezusban, hanem a környező vidéken. Nem kicsit volt fontos ez a hely. 3 évet töltött ott, utána nem ment vissza. Ez az Apcsel 17-18-19-ben olvashatunk erről. A 20. részben pedig már fogságban van, elhívta az efezusi vezetőket, és elbúcsúzott tőlük. És ha azt elolvassátok a 20. részbe, akkor nagyon jól fogjátok látni, nagyon szoros kapcsolat volt Pál és az efezusi vezetők között. Akkor elmondta neki, hogy figyeljetek, nem fog tudni visszamenni Efezusba. Könnyekkel síratták ezt meg. Mennyire volt fontos Pálnak Efezus? Annyira volt fontos, hogy a legkedvesebb, legközelibb tanítványát, ki volt az? Timóteus. Timóteust, mikor fogságban volt, nevezte ki, küldte el Efezusba, hogy vigye tovább a munkát. Ő lett nem csak az efezusi gyülekezetnek a vezetője, hanem az összes kis-ázsiai gyülekezetnek a vezetője. Borzasztóan fontos hely, valami miatt. Nézzük meg, hogy miért. De ha már itt a színházról beszélgettünk, hadd olvassak nektek egy sztorit még, szeretem a sztorikat, a Biblia tele van jó sztorikkal, ami erről a színházról szól. Jó? Nézzük meg, mi történt ebben a színház. Kicsit összefoglalom. Voltak ötvösök Efezusban. Az egyiküket Demetriosnak, magyarosan Demeternek hívták, akik magyarosan mondva kiakadtak Pára és a barátaira. Ugyanis Demeterék kis Artemis szobrokat gyártottak, és ebből éltek. Eladták. Az emberek megvették, mint a cukrot, mert Artemis volt az Isten, és őt imádták. Pál meg mit tanított? Hogy nem, Artemis az Isten, tehát ez sértette az üzleti érdekeket. Ezért hatalmas lázadás tört ki, az ötvösök lázadása, zavargása, és erről a következő képen olvasunk. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, Apcsel 19-ből olvasom. Majd megragadva a Macedon Gájuszt, és Arisztarkoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak. Az a színház, amiről itt beszél az ige, az itt van előttetek. Képzeljétek el, több száz ember beront ide, néhány utitársal együtt, és hatalmas zűrzavar van. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. Egy apró kép. De mégis valószínűleg fontos, ha az ige kitér erre. Ebben a színházban ennyire valós volt Pál számára ez a hely. Amikor összeértek, és a szolgálatuknak a kritikáját üvöltözték, akkor ő ide nem tudott bejutni, hiszen hívő társai védték ettől. Na, tovább ízlelgetve még ezt a gyülekezetet, ezt a helyet, mikor íródott ez a levél? Pál 3 évig ott volt, utána eljött, fogságba került, 2-szer volt fogságban, mind a 2-szer Rómában, és ezt a levelet az első fogsága ideje alatt írta. Ez egy nagyon érdekes levél különben, hogyha megnézitek mindaz, amit elmondtam, és utána elolvassátok a levelet, milyen levélre számítanátok? Ilyen kapcsolatai vannak, ennyire fontos, milyen levélre számítanátok, miket írna le Pál? Én őszinte leszek, én egy nagyon személyes levélre számítottam volna. És vele mi van? Ő hogy van? Neki azt üzenem, hogy? Róla tudom azt? Ebből semmi nincs az efezusi gyülekezetben. Az efezusi gyülekezet egy nagyon általános levél. Efezusi levél egy nagyon általános levél. Ha megnézitek az első, és most az első 23 verset nézzük ebből, hát az első a köszöntése, ugyanolyan köszöntés, mint minden más levélnek. Utána olyan egy érdekes rész, amiről Pisti beszélt, az áldások része, ez nem hasonlít semmelyik más levélre sem. És utána imádkozik a gyülekezetért. De a gyülekezetért is, amit imádkozik, nem személyes, ez nektek imádkozom, hanem még általánosabb, bővebb. Utána néztem egy kicsit még jobban, hogy akkor kinek szólt ez a levél. Majd egy nagyon érdekes tény ezzel kapcsolatban, hogy az első levélben, első fejezetben lévő szó, az Efezusban élő szenteknek, ez az első 3 kéziratban nem szerepel. Tehát az első 3 legkorábbi kéziratban az Efezus város megnevezés nem szerepel. Ez később jelenik meg. Érdekes, nem? Ezért érdemes megnézni, utána nézni mindenek. Miért? Ezek szerint nem is az efezusi gyülekezetnek íródott? De részben. A legvalószínűbb az az, hogy ez egy körlevél volt, amit Pál nem csak az efezusi gyülekezetnek írt, amelyeket oly személyesen szeretett, hanem az egész környéknek, Kis-Ázsiának. Miért? Ezt nézzétek meg, Apcsel 19:10. Ez 2 éven át tartott, 2 éven át tanított Efezusban. És mi történt? Úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Hát amit Efezusban csinált, azután elterjedt egész Kis-Ázsiában. És innentől kezdve Pálnak nem csak efezusi gyülekezet volt, Timóteusról tudjuk, nem csak az efezusi gyülekezetnek volt a vezetője, hanem az egész Kis-Ázsiai környéknek. Ez egy általános pásztori levél, körlevél, amit vittek körbe, nem csak efezusiaknak olvasták föl, hanem másoknak is. Ha ezt értem, akkor érteni fogom, hogy itt nagyon komoly doktrinális kérdéseket hoz föl Pál, és miért. És kevésbé személyes. Majd érteni fogjátok, hogy miért mondtam mindezt el, amikor megnézzük azt a 8 verset, ami a mai részünk. Még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, csak hogy el tudjuk helyezni ezt a 8 verset. Na, hogy itt szépen nekivágunk, és meg is mutatom nektek ezt a 8 verset. Az efezusi levél 6 fejezetből áll. Ugye annak idején Pál nem 6 fejezetet írt, de már ennyire osztották föl. A felosztás az pedig követi Pálnak a logikáját. Az első 3 fejezet, ez egy általános ige tanítás. Elvek. A 3., a 4., 5. és 6. rész, az pedig az ebből következő gyakorlat. Tehát ha követjük, majd nézitek ezt, látni fog, tehát nézitek meg az első fejezetet. Lelki áldások. Talán megnézzük a mait, ez egy imádság lesz a gyülekezetért, de tele van lelki igazságokkal. Még kevés az alkalmazás. A 4. résztől pedig megkezdődik a közösségre és a lelki életre való lebontás. Ez nekem nagyon tetszik. Sokszor mi hívők fordítva írunk levelet. Sőt, fordítva éljük a hívő életünket. Előbb jön a 4., 5., 6. rész, próbáljuk megcsinálni a hívő életet. és nem foglalkozunk annyira az első, második és harmadik résszel, ami nélkül nem fog működni a negyedik, ötödik, hatodik rész. Hát ennyire fontos az, amiről ma fogunk beszélni. Egy kicsit ilyen szempontból nem lesz gyakorlati, de majd jönni fog a negyedik, ötödik, hatodik rész. És akkor fogjuk meglátni, hogy hogyan lehet ezeket megélni. Tehát ahogy mondtam, ez egy imádság. Mi a célja Pálnak az efezusi levéllel? Mit tudunk meg? Gyorsan, most nincs idő, sokkal több idő kellene ahhoz, hogy alaposan átnézzük. Az egyik dolog, amit tudunk, amikor az abcsel húzvan elbúcsúzik a vezetőktől, egy dolgot mond nekik, óvakodjatok a tévtanítóktól. A levél egyik célja, ezt jegyezzétek meg, újra és újra vissza fog térni, óvakodjatok a tévtanítóktól. Mindenféle badarság, Artemis Isten, minden fog jönni. Ez az egyik. Mi a másik célja? A másik célját kicsit onnan tudjuk leszűrni, egyrészt abból, hogy 23-szor írja le Pál az összes levelében azt a szót, hogy agape, ebből 9-szer az efezusi levélben. Akkor valószínű, hogy ez egy fontos üzenet. A szeretet és az emberek közötti közösség, az egység, ugye ez zsidó és görög gyülekezet volt. Együtt voltak pogányok és zsidók, hívők, megtértek, mégis az egység óriási kérdés volt közöttük. Külön fejezetet szán ennek. Az egység. Az első szeretet megőrzése. Sikerült? Jelenések 2. Mit olvasunk róluk? Az egyikben megálltak. Olvassátok el, két dolgot mond az efezusi gyülekezetnek Jelenések 2-ben. Az egyik, megtartottátok az igaz hitet. Nem tértetek el tőle. Ami viszont bajomban veled, az mi? Az első szeretetet nem tartottad meg. Mindaz, amiről a két cél... Érdekes ezt így egybe látni. A két cél, ami miatt Pál írja ezt a levelet, az egyiket megtartották, a másikban elbuktak. Na ezek fényében kezdjük el mi is értékelni magunkat, és hát mivel ez egy általános levél, nekünk is szól, mint szorvány gyülekezet. Kicsit messze estünk kis Ázsiától, de azért nekünk is szól. Ez egy imádság. A 15-től a 23. versig fogjuk megnézni. Ez egy imádság. Nem szokatlan. Ha megnézitek a Pál leveleit, amit a gyülekezeteknek írt, általában így kezdik, köszönt, utána hálát ad a gyülekezetért, és elkezd imádkozni olyan dolgokért, ami fontos az életükben, és utána tanítja őket. Hát itt beszúrta az áldásokat, az itt egy egyedi rész, de itt az ima. Az első két verse micsoda ennek fényében? Hálaadás. Hálát ad értük. Olvassuk el. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és minden szent iránt megnyilvánuló szeretetetekről. Két dologért ad hálát. Két dologért. Az egyik ez, Krisztusba vetett hitetek, a másik pedig ez, hogy az, ami a legfontosabb, ezek szerint jelenleg megvan köztetek. De meg kell erősíteni, hogy el ne veszítsétek, mégis elveszítették. A szeretet. Szüntelenül hálát ad érte. Egy megjegyzés, minden egyes igeversnél meg tudnánk állni és hosszan kibontani. Én egyedi módon kiválasztottam egyet, ahol meg fogunk állni és hosszabban időzünk. Tehát lesz, ahol csak említek, lesz, ahol mélyebben melemegyünk, a ti feladatotok, biztatással együtt, hogyha felkeltette Isten a lelketekben az érdeklődést, mindenhol bele lehet ásni, ahol megszólít az Isten. Nem biztos, hogy pont ott lesz, ahova én hangsúlyt tettem. Az elején hálaadás. És utána, miután hálát adott a gyülekezetért, elkezd kérni dolgokat a gyülekezetre. Rá imádkozik bizonyos dolgokat, nem csak az efezusi, most már tudjuk, hanem az egész kis-ázsiai környéken lévő összes gyülekezetre. Mit imádkozik értük? Ugye, amit imádkozunk valakiért, az sok mindent elárul. Nézzük meg, mit árul el. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Ez az első kérése. A második, hogy megnyissa, világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének a dicsősége, és a harmadik, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma. Hol? Rajtunk. Na hát szedjük ezt az imádságot egy picit szét, jó? Az első. Azért imádkozik, hogy ők változzanak meg? Nem. Miért imádkozik? Hogy Isten tegyen meg bizonyos dolgokat. Mit tegyen meg? Az első. Mi az, amit kér Istentől? Hogy adja. Adja a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Mi a második, amit kér? Nem azt kéri, hogy a gyülekezet változzon meg, hanem mit kér? Hogy az Isten tegyen meg valamit velük. Igazából Istent hívja meg a gyülekezetben, világosítsa meg a lelki szemeiket. Érdekes, a magyar lelkinek fordította, az eredeti görögben a szív szó szerepel, a szívünknek a szemeit. A szívünk az erkölcsi látásunknak a szemeit. Mit kér? Isten adja, Isten világosítsa meg, nyissa meg, hogy lássanak. Mi által? A lélek által, aki a közvetítő, a szemükben, a lelki szemükben. Miért? Hogy mi történjen meg? Az egyik dolog, hogy megismerjék az Istent, a másik dolog, lássanak végre, ne csak a két szemükkel, hanem olyan dolgokat is, ami amúgy láthatatlan a fizikai szem számára. Összesen négy dolgot jelöl meg, hogy mi az, amit meg kell ismernünk, mi az, amit meg kell látnunk. Négy dolog, egy személy és három igazság. Istent, reménységet, örökséget és hatalmat. Ha megnézitek, nem ez az egyetlen, hogy Péter ugyanezért imádkozik, majd meg fogjuk nézni. Örökség, reménység, hatalom. Ez nem csak egy olyan ima, hogy ma rákezdett Pál az imádkozásra, ez jutott eszébe, direkt ezeket választotta ki, hogy ezért imádkozik. Úgyhogy én most annyit szeretnék tenni, hogy főleg a reménység, örökség és a hatalom, és leginkább a hatalomnál elidőzünk egy picit. Az első, nagyon fájó szívvel, töltök kevés időt vele, de hát muszáj válogatni, az Isten megismerése. Ez volt az első helyen, ugye? Hogy jöjjön a lélek, a bölcsesség és a kijelentés lelke, hogy megismerjétek az Istent. Mert tudja Pál, hogy az Isten ismeretből fakad minden más. Az, hogy milyennek látom az Istent, meghatározza, hogy miként fogom élni a hívő életemet. De mentségem az, hogy erről már háromszor beszéltem nektek, az Isten képről, úgyhogy most erre nem térünk ki, hogy akkor erről is lehetne egy sorozatot fölépíteni. Mielőtt beleugrunk abba a háromba, örökség, reménység és hatalom. Ti hogy szoktatok imádkozni másokért? Azért rövid alkalmazásokat tegyünk itt. Ti hogyan imádkoztok ezért a gyülekezetért? Hogyan imádkoztok a barátaitokért? Sokszor úgy imádkozunk, hogy főleg hívőkért, hogy bárcsak meglátná ezt, vagy bárcsak elhagyná azt, vagy bárcsak meggyógyulna. Ja, én is így imádkozom. Rátok fókuszálok. Általában megtérésnél szoktunk úgy imádkozni, hogy bárcsak Istenem megfordítanád a szívét. De ne térjünk el ettől hívőként, se én azt javaslom. Hívőnként is merjük meghívni az Istent, hogy tegyen meg dolgokat. Csak azért, hogy mi változzunk meg, az a 4-5-6. Imádkozunk Efezus 1-2-3 szerint. Hívjuk meg az Istent, hogy először megmutassa az igazságát, önmagát, mert ha meglátom, akkor következni fog a 4-5-6. Hiába imádkozok, az, hogy bárcsak elhagyná ezt is ezt. Addig nem fogja, amíg nem látja meg, és addig meg nem látja meg, amíg a bölcsesség és a kijelentés lelke nem jön, és nem mutatja meg neki. Vagy az Isten nem nyitja meg a szívének a szemeit, hogy mélyre meglássa. Én semmit nem vagyok képes meglátni. Én csak hülyeséget vagyok képes csinálni. Ha az Isten nem jön és nem nyitja a szívemet, akkor nem tudom a jót választani. Egy apró megjegyzés. Nos, három igazság. Nem véletlenül vannak kiválasztva. Az első ezek közül melyik? A 18. versben. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el benneteket. Az elhívás itt nem a szolgálati elhívást jelenti, sokszor így használjuk, milyen elhívást kaptál, milyen szolgálatra kaptál elhívást, nem itt ez az elhívás azt jelenti, hogy kihívott a halottak közül az élők közé. És ez a kihívás az én reménységem. Mi a legrosszabb dolog egy nem hívőnek? Mi volt nekem a legrosszabb, amikor nem hívő voltam? Bár nem tudtam róla. Szinte az Efezusi levél ír erről. Efezus 2.12. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Ez egy legrosszabb dolog, reménység nélkül élni. Vagy hamis dolgokban reménykedni. Én a második voltam, soha nem voltam egy reménytelen figura. Magam szerint. Már tanáraim néha gondolták, hogy itt nincs remény. De nem, én hamis dolgokban tudtam reménykedni. A megtérésem azt jelentette, hogy rájöttem, hogy ezek hamis reménységek. És igazából reménytelen vagyok. Mennyire fontos dolog a reménység szerintetek? 1 Korintus 13. Mennyire fontos dolog a reménység? A három dolog, ami megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Nagyon fontos. Valami miatt nagyon fontos. A nem hívőknél az egyik legkomolyabb jellemző, hogy reménytelenek, a hívőknél az egyik legfontosabb maradandó a reménység, a hit és a szeretet mellett. Mi az, amit Isten leginkább ki akar formálni az én jellememben? Róma 5. Mit mond? Történnek nehézségek. A nehézség mit formál ki? Álhatatosságot. Az álhatatosságból mi fog következni? Kipróbáltság. És a kipróbáltság hova kell elvezessen? A reménységre, ami nem szégyenít meg. Hát nem csak rossz nélküle, ebben az életben az egyik legfontosabb, hanem a jellememben is ezt akarja kiformálni. Reményemberei vagytok? Kiformálódott? Vagy éppen az álhatatosságnál leragadtunk, és a fő cél nem az álhatatosság. A fő cél, hogy az álhatatosság a kipróbáltságon keresztül reménységre vezessen. A remény rabjai kell legyünk. A remény rabjai. Ha megvan ez a remény, akkor ez lesz az, ami bizonyos dolgokat, Efezus 4-5-6, indítani fog bennünk. Miket? 1 János 3-2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyanokká, olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, mit fog csinálni? Megtisztítja magát, mint ahogy a nő is tiszta. Efezus 1-2-3 nélkül nincs 4-5-6. Hányszor kezdünk el az a küzdelem, hogy nekem tiszta életet kell élnem, akkor erről megpróbálok lemondani, de újra és újra visszajön. Miért? Mert lehet, hogy ez a reménység még nem munkálódott ki bennem. A reménységem pedig mire tekint? Az örök életre. A reménységgel kapcsolatban, ha megnézitek legtöbb helyen, mivel áll egyben? A megváltásommal és az örök életemmel. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés, a remélt dolgokat várom. Ez a hit, igaz? A remény nem más, mint az, ami beköt engem oda, a mennybe. És ezért a tisztaság megjelenhet az életemben. A másik dolog, ami megjelenik, 2 Korintus 3.12, mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. Csak az az ember fog bátran evangéliumot hirdetni, akinek ennyire erős reménye van a mennyben. Ha leköt ez, hogy mi van itt, bátortalan lesz az evangelizálásom. Ha a reményem oda köt, akkor muszáj lesz beszélni róla. Fakadni fog, jönni fog. Efezus 1-2-3 nélkül nincs 4-5-6. Örökség. A második, igaz? Hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Mi az örökség? Nem ez az első hely, hogyha megnézitek, Pisti tanított erről, az Efezus 1-ben szerepel még egyszer az örökség, mint egy lelki áldás. Mi az örökség? Ti mikor fogtok örökölni? Nem egy vidám téma. Tudom. Akkor öröklünk, amikor egy hozzátartozónk, aki birtokol valamit, meghal, és emiatt mi hozzájutunk ahhoz a gazdagsághoz, ami az övé. Hát akkor hogy van ez az Istennél? Majd, ha az Isten meghal, akkor fogunk örökölni. Egyrészt akkor örököltünk, amikor az Isten meghalt Krisztusban. Ugye az első fejezet erről szól, a lelki áldások Krisztusban ekkor nyíltak meg, amikor az Isten meghalt, értem. És elérhetővé vált micsoda? Milyen az az örökség? Mit ír róla? Gazdag dicsősége megnyílt előttetek. Az örökség gazdag dicsősége megnyílt. Hát ami ránk vár, azt el nem tudjuk képzelni. Nagyon érdekes, mind a reménységgel, mind a örökséggel, mind a hatalommal kapcsolatban Pál ilyen grandiózus módon beszél. Próbálja megnyitni előttük azt, amit látniuk kell. Hát, ha az Isten ma megnyitja előttetek is azt, amit látnunk kell. Hol van ez az örökség? Itt a földön? Nem. 1 Péter. Arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. Ez már el van zárva nekünk. Ez már ott van. Minden, amivel az Isten rendelkezik, azt meg fogja osztani velünk. És minden, ami az Isten birtokában van, az az ő dicsősége. Önmaga, a teljes lénye. Ebben fogunk fürdeni folyamatosan. Bele merítkezni. Ez vár ránk. Nagyon érdekes volt, most egy ünnepség a hétvégén, és hát félve mentem el, mert mondták előre, hogy 3 órás lesz, és tudom magamra, hogy mennyit bírok, még jó ünnepségben is. Nagyjából olyan 1 órán ellankadok. Ez 3 órás volt. És én végig élveztem. Mindegy, hogy mit ünnepeltünk, vagy kit, az Istenről szólt. És a végén én nem vagyok nagy híve a vízióknak, meg a látásoknak, meg óvatosan vele. Nem látok minden bokorba ezt az, de én úgy érzem, hogy itt az Isten megnyitott valamit. És teljesen hétköznapi dologból nyitott meg valamit. Én ott hátsó sorban álltam, és elől éppen dicsőítő dallal fejeztük be az egész ünnepet. Nem tudom, már nem emlékszem, melyik dalt énekeltük, de egy régi himnuszt. Egy régi himnuszt. Azok ilyen fenséges nagy himnuszok. És elől állt 2 munkatársunk, akiknek őszhaja van. Kicsit ilyen hosszabb férfiak. Tehát ilyen szentnek néztek, és a lámpa pont megvilágította őket. És néztem jobbra-balra, és aztán hirtelen rájuk néztem. És akkor bevillant egy gondolat, hogy ennyire valóságos lesz a mennyben ott állni. És egyszerűen csak elindult a fejem, és körbenéztem, hogy ugyanezek, akik ott vannak, egy nap ott fogunk állni a mennyben, és azt fogjuk egymásnak mondani, hogy ez tényleg ilyen. Amit reménykedtünk, amiről sejtettük, hogy az örökségünk, ez tényleg igaz. Ez tényleg itt van. Ez tényleg ilyen. Remélem nem az lesz a második gondolatunk, hogy nek a fényében bárcsak. Hanem az, hogy igen, amiben reménykedtem, az tényleg ilyen. Ott fogunk állni egymás mellett. Nem fogja elterelni a gondolatunkat semmi, se a gitár, se a én külsőm, csak ront a képet. Semmi. Le fog kötni minket az Isten dicsősége. Ez az örökség vár ránk. Az egyetlen dolog, ami ma oda köt, az Isten igéje és a hitem. Aztán arra gondoltam, hogy Isten viszont látja ezt a valóságot, és abból a valóságból néz engem. Ő elkészítette már a helyet, ott vár a hely. Ő látja a helyet, itt fog állni a Laci. De még ott van lent. Ez is segít nekem, hogy én itt vagyok lent, tudom, hogy beleveszek, de az Isten már látja azt a helyet, ahol én leszek. Néha érdemes ezen az örökségen egy picit elidőzni. Mert ennélkül a reménység és örökség nélkül nem fog jönni az Efezus 4-5-6. És akkor, ha nyugi, nem lesz 1,5 óra. De a leghosszabb időt én szerettem volna a hatalommal tölteni. Ugyanis Pál is ezzel tölti a leghosszabbat az imádságában. Ha megnézitek a hátralevő összes igevers 19-től lefelé, mind az ő mérhetetlen nagy hatalmáról szól. Na még ennek vágjunk neki, jó? És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, legyen az Artemis istene, bármilyen más isten, minden névnél, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Mit jelent ez? Az a szó, amit ott használ, az a dünamis szó. Hát ez már lehet érezni, hogy mit jelent. Nem csak hatalmat, hanem erőt jelent. Milyen nagy az ő ereje rajtunk? Hogy lehet lemérni, hogy valakinek mekkora az ereje? Mekkora súlyt tud felemelni? Én egyszer életemben elkezdtem edzőterembe járni. Ez már úgy előrevetíti a jövőjét ennek a próbálkozásnak. Ugyanis amikor elmentem, kiderült, hogy maga a szakkifejezésekkel. Ez menni fog. Tehát maga a súlyemelésnél van ugye a rúd, meg ráraknak ilyen kerekeket, a súlyokat. Igaz? Maga a rúd 25 kiló, drága barátaim. Pacsinszky Laci ott volt tornadresszben, és egy órán keresztül nyomkodta a rudat. Nekem az is elég volt. Hát próbáljátok ki. 27 kilós rudat nyomkodni fölfelé. Hát ember legyen a talpán, vagy minimum kell egy év hozzá, hogy az első súlyt rárakjad, és ne attól félj, hogy rád, és meghalsz. Az, hogy mekkora valakinek a hatalma, mekkora a dünamiszia, mekkora az ereje, az mutatja meg, hogy mekkora súlyt, mekkora ellenállást, mekkora másik hatalmat tud legyőzni. Igaz? Nagy Sándor miért volt nagy? Mert nagyon sok másik hatalmat tudott legyőzni. És mi az a végső hatalom, amit egyetlen nagy hadvezér, ember a földön nem tudott soha legyőzni? A végső hatalom, aminek mindannyian emberek nekifutunk, és nem tudjuk legyőzni. A halál. A halálnak a hatalma. Súlyokat tudunk emelni, hatalmakat le tudunk győzni, de a halálon a legvégső hatalma, ennek Sátán az uralkodója. Nem tudjuk legyőzni. Akkor mennyire mérhetetlen nagy az a hatalom, amelyeket úgy ír le az ige, ez munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból. Az Isten ereje nem kicsi dolog. Az Isten ereje nem csak súlyokat tud felemelni, nem csak földi hatalmakat tud legyőzni, hanem képes volt legyőzni a halált, a végső erőt rajtunk. Nem csak a fizikai halált, hanem legyőzte a lelki halált is. Három dolgot látunk itt, ahogy Krisztus felemelkedett. Az első ez volt. Legyőzte az összes halál, lelki és fizikai halált. A második, fölemelte és uralkodóvá tette minden teremtmény fölött. Hívő, nem hívő. Fa, állatok, mindent a lába alá vetett. És a harmadik mit mond, amikor leírja ezt a hatalmat? A testének, a hívőknek a fejévé tette. Uralkodik a halálon, fizikai és lelki halálon, uralkodik minden teremtésen, és uralkodik, aminek nagy része el fog múlni, és uralkodik azon is, ami meg fog maradni. Ez a hatalom. Ez a hatalom, amiről a dunamis szóval beszélt. Mérhetetlen. Tetszik ez a magyar szó, mérhetetlen. Az eredeti görög szó az egy sportkifejezés. Túl dobni. Hypo az egyik része, az azt jelenti, hogy túl, A másik, az pedig a balonszó, származik ez a baló, hypobaló, túldobni. Tetszik ez a kép? Hogyha elképzelsz valamit, amit nagy, na azon is dobjál túl, és ha azon túl dobtál, azon is túl lesz valahol az Isten hatalma. Mit jelent ez? Hogy lehet elképzelni az Isten hatalmat? Képzeljetek el valami hatalmas dolgot, ami tényleg lenyűgöz. És annál még végtelenül, mérhetetlenül nagyobb az Isten hatalma. Miért fontos ez? Miért fontos ez az Efezus 1-ben? Mit mond az ige a Máté evangélium végén? Mi a nagy küldetés? Krisztus mit mond? Nekem adatott minden hatalom. Ezzel kezdi. Nekem ez. Utána legyőztem a fizikai halált, legyőztem a lelki halált, minden a lábam alá vetetett, az egész teremtés, és én vagyok a feje annak is, ami megmarad, a lelki újjáteremtésnek is én vagyok az Ura. Nekem adatott ez a hatalom menjen és földön, és én veletek leszek a világ végezeteig. Nem csak, hogy megszerezte ezt a hatalmat, hanem testvéreim ezt a rendelkezésünkre bocsátotta. Ez az üzenete az efezusi imádságnak. Nagyon röviden. Hogy jelenik meg ez a hatalom az új szövetségben? Egyrészt betöltötte, Jézus a lélek dünamiszával tért vissza Galileából, miután böjtölt. Utána, amikor tanított, hogy írja az ige, hogy mit vettek észre rajta? Nem csak egy filozófiai tanító volt, Jézus úgy tanít, mintha hatalma lenne. Az ige így írja le. Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Ő már tudatában volt ennek a hatalomnak, amit meg fog szerezni. Utána, amikor meggyógyította azt a beteg embert, mit mondott? Csak hogy megtudjátok, hogy van hatalma megbocsátani a bűnt, kejfel és járj. Nem azért gyógyított, hogy embereket nyeljen, azért gyógyított, hogy kijelentse a hatalmát ezen keresztül is. A zsidó 2.14. Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Utána, amikor már feltámadt, így beszél a tanítványokkal, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Jézus folyamatosan nem csak gyakorolta gyógyításban, nem csak szólta ezt a hatalmat, hanem utána ki is jelentette a tanítványoknak. És most kijelenti nekünk az efezusi levélből. Mindjárt rátérünk, hogy miért annyira fontos ez. Felettem nincs hatalma. Három dolog miatt fontos. Az első, Róma 8-ban a következőt olvassuk. 8:3-ban. A törvény képtelen megváltoztatni engem. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert milyen volt? Hatalom nélküli. Erőtlen. Azt mondja az ige, erőtlen a törvény. Ha valaki a törvényt próbálja arra alkalmazni, hogy megszentelje az életét, nem fog jönni belőle az az erő, amely képes volt Krisztust a halálból föltámasztani. Ez egyedül Krisztusban van. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűn miatt tulajdon fiát küldte, de a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Ez a hatalom, ez belép az én életembe Krisztussal, és legyőzi a bűnt az életemben. Ez az egyik. A másik, itt most röviden az 1 Péter 1:3-5-ig olvashatjuk, szintén meg a reménység, örökség, de csak a hatalomról hadd olvassam meg. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Nem csak belépett, hogy legyőzze bennem is a halált, hanem amit legyőzött és megszerzett, azt meg is őrzi az örökkévalóságra. És az utolsó dolog, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangélium és a Jézus Krisztustól szóló üzenet szerint. Van hatalma arra, Józsi, hogy megerősítsen téged. Péter, ti, efezusi gyülekezet és minden gyülekezetek. Ez a hatalom a Szentlélek által bennem él. Hányszor érezzük úgy, hogy nem vagyok képes legyőzni bizonyos dolgokat? Miért van az? akkor miért van az? Akkor miért van az, hogyha ez a hatalom, amelyik újjá teremtette, legyőzte a halált, mindent, mégis elbukunk? Miért van az? Miért van az? Nagyon röviden. János adja meg erre a választ. Hogy működik? Hogy működik akkor? Nekem ez volt a végső kérdésem, hogy ez gyönyörű. Három dolgot, szóval mint egy ilyen szimfónia, Pál leírja. Örökség, reménység, hatalom. Ráadásul, ha foglalkozol vele, kitárul, hogy mekkora ez. És ez mindig itt van, a Szent Lélek által, aki bennem él. Mi ez a lélek? Milyen leírása van a léleknek? Dynamis. Mit ír a Timóteus levélben? Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem az erő, a szeretet és a józanság. Dynamis. A dynamis lelke belém jön, az újjáteremtő itt van. Miért nem? Miért nem tapasztaljuk, ha nem tapasztaljuk? János 16. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Krisztus kijelenti a győzelmét, és utána az 1 János 5.7-ben ezt olvassuk. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a hitünk. A hitünk. A győzelem megvan. Az örökségünk megvan. A reménységünk megvan. A hatalom ott van. A hatalom belém költözött. Mikor fog jönni a győzelem? A hit által. Erre egy rövid példát elmondok, és itt fogjuk ma befejezni. Én otthon felszereltem egy csüggőt a plafonra. A csüggő, így hívják a gyerekeim, menjünk csüggőzni, ez egy gyűrű. Két gyűrű, és úgy beleépítettem, később rájöttem, 125 kilót bír mindegyik, úgy beleépítettem a betonba, én jó apa vagyok, hogy azt onnan senki ki nem szedi. Nehéz lesz eladni a lakást. Bármit föl lehet akasztani most rá. Azon lehet csüggőzni. És az egyik gyakorlat, amit gyerekek szeretnek csüggőn csinálni, az az, hogy megfogják, és hátrafordulnak, meg visszafordulnak, így pörögnek. Nekik még jó az ízületük, tudnak. Balázs fiam nem akarta ezt megcsinálni. Hát minden lengett jobbra-balra, extrém sport, az ablak is majdnem kiment. De azt, hogy átforduljon, nem merte megcsinálni. Félt. Még soha nem érezte, hogy milyen az az érzés átlendíteni a lábát. És az fura, tartott tőle. Szóval nem járja. Itt ez a csüggő, 125 kilót bír mindegyik, tehát leszakadni nem fog, nem járja, hogy nem fordul át. És egyszer meg, Balázs, figyelj rám, hidd el, hogy nem fogsz leesni. Tudod mit? Nem nyúlok hozzád, de ide rakom a kezemet. Hogy amikor fordulsz, akkor itt lesz apa. Jó? Nem akarom. 10 percig ment, Denis, oda-vissza. Mondtam, Balázs, itt leszek. Hidd el, nem fogsz leesni. Nem szakad ki, nem ejted el. Ha elejted is, elkaplak. Végül ráállt. És nagyon lassan, nagyon bizonytalanul, de elkezdte. Nyomta fel a lábát, és átfordult. Nem esett le, nem szakadt ki. Ott voltam, hogyha leesett volna akkor is. Azóta mi a kedvenc gyakorlata a csüggőm? Ez. Nélkülem is. Mert már ismeri. Már nem fél tőle. Mi kellett ahhoz, hogy ezt meglépje? Hit. Miben kellett higgyen? Nem a csüggőben, nem abban, hanem abban, amit apa mond, hogy nem fogja átverni. Csak azért fordult át azon a gyűrűn, mert apa azt mondta, hogy menni fog, és vigyázok rád. Az Isten mit mondott nekünk ma? Örökséged van. Reménységed van. Elmagyaráztam, hogy milyen hatalommal vagyok az életedben. Átmersz fordulni, vagy nem? Bízol-e ebben, vagy nem? Ugyanaz a döntés van előttünk, mint Balázs előtt. A győzelem már megvan, Krisztus, én legyőztem a világot. A mi győzelmünk pedig a hit. Amikor végre azt mondom, hogy rámelek állni erre a hatalomra. Miért nehéz ez? Az érzéseim teljesen mást mondanak. A legnehezebb dolog az ember életében megtenni azt, amihez nincsen kedve. A legnehezebb dolog megtenni azt, amiről nem érzem úgy, hogy képes lennék rá. Ezért nehéz átfordulni a csügöm. Mert minden érzésem azt mondja, hogy ne. Vagy minden érzésem azt mondja, hogy valamit tegyél. Mikor volt az utolsó élmény az életetekben, amikor valamit megtettetek úgy, hogy úgy éreztétek, hogy nem akarom, de tudtátok, hogy jó. A hitben járás ilyen. Vagy nem tettetek meg valamit, bár nagyon vonzó volt, az érzéseim dübörögtek, hogy tedd meg, mégis mivel azt mondta az atya, hogy van erőm nem megtenni, nem tettem meg. Nem sokszor érezzük azt, ezt a hatalmat, mert mi még nem tapasztaltuk, mi még nem éltük meg. A hittel, amikor rátámaszkodom, és azt mondom, de az Isten azt mondta, hogy van nekem erre erőm, és meglépem, ott lesz az az erő. Ott lesz ez a hatalom. Erről szól az efezusi imádság. Arra gondoltam végén, hogy szeretném ezt az imát elmondani értünk. Ugye, hogy Pál imádkozott az efezusi és környező gyülekezetekért, hadd imádkozom ezt el magunkért. És aztán bízzuk Istenre, hogy mit kezd vele. Drága Urunk, kérünk téged. Az Úr Jézus Krisztusnak az Atya és Istene, a dicsőséges Atya. Gyere, és adjad nekünk a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy megismerjünk téged. És kérjük azt téled, hogy nyisd meg a szívünknek a szemét, világosítsd meg a szívünk szemeit, hogy meglássuk, milyen reménységre hívtál el minket. Nyisd meg a szemünket. Hadd lássuk azt a reménységet, ami vár ránk. Hogy milyen gazdag a te örökségednek a dicsősége. Mutasd ezt meg nekünk. És milyen mérhetetlen nagy hatalmad van rajtunk, hívőkön. Enélkül nem tudunk tovább menni. Ezzel viszont győzelmet élhetünk meg. Nyisd meg a szemünket, és add a kijelentés és bölcsesség lelkét ennek a gyülekezetnek. Hogy lekössön minket ez a hatalom, amely legyőzte a halált, minden fölött uralkodik, és fölöttünk is uralkodunk, és bennünk élsz, Krisztus. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Amen.